kiégett nukleáris üzemanyag újrafelhasználásával létrehozott fűtőelemeket fejlesztett ki a Rosatom vállalata. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Nukleáris üzemanyag reaktorban történt kiégetése utáni újrafeldolgozással kevert urán-plutónium, vagyis nitrit fűtőelemet fejlesztett ki a Rosatom nukleáris üzemanyaggyártó vállalata. A technológia előnye az üzemanyagok életciklusának kitolása, illetve a már felhasznált fűtőelemek visszanyerése. Az egyelőre kísérleti célú anyagot gyors neutronos blokkokhoz használják fel, mondta el az Inforádiónak Hárfás Zsolt, atomenergetikai szakértő.
Pontosan tartom kiemelni, hogy szakmai szemmel igazi áttörésként értékelhető az, hogy Oroszországban a Szeverszki-Szibériai vegyi kombinátban megkezdődött egy kísérleti komplexumnak a megépítése. Ezen a telephelyen fog megépülni a világ első gyors neutronos Brest OD-300 típusú blokja. A létesítményt egy kiégett üzemanyag újrafeldolgozására szolgáló modul, valamint egy kevert urán-plutónium üzemanyagot előállító egység fogja alkotni, és ehhez szorosan kapcsolódik az a hír, hogy a Rosatomhoz tartozó TVEL-nél kifejlesztették ehhez a gyors neutronos blokkhoz a kevert urán-plutónium üzemanyagot. Ez pedig egy nagyon fontos előrelépés mind Oroszország, mind globális szempontból, hiszen azt is tudnunk kell, hogy az atomenergia társadalmi megítélése szempontjából nagyon fontos kérdés a keletkező radioaktív hulladékok és a kiégett nukleáris üzemanyagok kezelésének a kérdése, és a nukleáris szakemberek a kiégett üzemanyagkazettákra nem eltemetendő hulladékként tekintenek, hanem egy új potenciális üzemanyagra, és ugye ehhez az kell, hogy a nukleáris üzemanyag ciklus zárni lehessen, ennek érdekében pedig ugye a gyors neutronos technológiákat fejleszteni szükséges, és ebbe a fejlesztési projektbe kapcsolódik be ez az újfajta üzemanyagkazetta is, amit ugye ehhez a Brest OD-300 típusú gyors neutronos blokkhoz fejlesztettek ki.
Akkor kezdjük ott, hogy a gyors neutronos blokk miben tér el a most akár Pakson, akár Európában, vagy a világ más részein használt blokkoktól?
Ugye ez egy nagyon innovatív technológia, és ilyen szempontból is Oroszország világ első, hiszen jelen pillanatban csak ott üzemel kereskedelmi üzemben egy BN600 és egy BN800 típusú gyors neutronos blokk. A technológiát tekintve pedig attól különbözik a hagyományos atomerőművektől, hogy ugye az ilyen típusú blokkokba újfajta üzemanyagot lehet letölteni, újfajta üzemanyaggal tudják ezt üzemeltetni, tehát erre egy olyan speciális technológia szükséges, ami ezeket a kevert urán-plutónium típusú üzemanyagokat tudja tulajdonképpen üzemeltetni, és ezért is fontosak ezek a gyors neutronos blokkok világszerte.
Ennek jobb a hatásfoka a másfajta üzemanyag miatt, mondjuk itt sokkal környezetkímélőbb, vagy mi az, ami miatt ezek fejlesztését megkezdték?
Ennek a legfőbb oka, hogy miért is kezdték a fejlesztéseket, hogy tulajdonképpen a kiégett üzemanyagok, amik most vannak világszerte a hagyományos atomerőművekben, az, hogyha nem dolgoznánk fel, vagy nem csinálnánk vele bármit, akkor ugye azokat hosszú távon el kéne helyezni olyan geológiai tárolókba, vagy más tárolókba, ahol nagyon sok ideig biztonságosan lehet tárolni, de ezzel szemben Oroszország azt a célt tűzte ki, hogy nem el akarja ezeket tenni biztonságos helyre, hanem ezeket a kiégett üzemanyagkazettákat újra feldolgozza, kinyeri belőle azokat az izotópokat, azokat a használt anyagokat, amit újra lehet használni egy új típusú üzemanyagba, és ezt teszi be tulajdonképpen a gyors neutronos reaktorokba, tehát a gyors neutronos technológiának a környezetvédelmi szempontból a legfontosabb feladata, hiszen ha zárni tudjuk a nukleáris üzemanyagciklust, ugye akkor újra fel tudjuk dolgozni a kiégett üzemanyagkazettáknak a nagy részét, és ezáltal megcsökkenteni lehet a nagy aktivitás hulladékoknak a mennyiségét, tehát ez környezetvédelmi szempontból egy hatalmas áttörést fog jelenteni a világ számára, hogyha ezt globálisan is el tudjuk terjeszteni, hiszen ezáltal megnövekszik a világnak a urán tartaléka is, tehát nagyon hosszú ideig tudja majd a világ globális szinten az atomerőműveket használni.
A gyors neutronos blokkokhoz használt kiégett fűtőelemek kezelése tárolása könnyebb, mint a hagyományos kiégett üzemanyag tárolása?
A kettő között nincs különbség, mert mind a kettőt a legbiztonságosabb körülmények között kell tudni majd tárolni, de itt elsősorban tényleg azt kell látni, hogy a hagyományos atomerőművek égett üzemanyagainak a mennyiségét lehet jelentősen csökkenteni azáltal, hogy újra feldolgozzák ezeket az üzemanyagokat, és a visszamaradó nagy aktivitású hulladéknak a mennyisége az pedig csak a töredéke, mint hogyha nem dolgoznánk fel.
Ezekben a nitrid üzemanyagokban mekkora az újrahasznosított anyagok aránya?
Ugye ez a MOX üzemanyag egyrésztől szegényített uránoxidok vannak benne, valamint a kiégett nukleáris üzemanyagok újrafeldolgozása során kivont plutóniumoxidok. Ezeknek az aránya az egyes üzemanyag kazettákban, amelyeket most fejlesztenek, azok különbözőek, tehát próbálják a legoptimálisabb részarányt kifejleszteni annak érdekében, hogy roppan biztonságosak legyenek, másrészt ők pedig mindig gazdaságosabbak. Tehát most még nincs egy ilyen kialakult arány, folyamatosan fejlesztik, és majd a legjobb arányt fogják alkalmazni azokban a üzemanyag kazettákban, amelyeket majd a piacra is szánnak.
Mitől függ, hogy mennyire lesz gyors, vagy mennyire lesz jelentős a gyors neutronos blokkok elterjedése? Egyáltalán mikortól képzelhető el az, hogy ilyen blokkokat telepítenek világszerte?
Én úgy gondolom, hogy a jövő az már elkezdődött, tehát Oroszországban már üzemelnek ilyen blokkok, ugye, amit már korábban is mondtam, ez a BN600 és a BN800 típusú gyors neutronos blokk, és további fejlesztések is vannak, ugye ez a Brest OD300 típusú gyors neutronos blokk, de ugye van folyamatban egy többfunkciós nátriumhűtésű gyors neutronos kutatóreaktor is Oroszországban, ez az MBIR, ez egy nemzetközi összefogásba épült, vagyis nagyon sok nemzetközi cég is érdeklődik ezen technológia iránt, tehát a jövő az már elkezdődött. Az üzemanyag ciklus zárásához szükséges technológiák azok már rendelkezésre állnak, döntően Oroszországban, és ugye az, hogy ez mikor fog minél jobban elterjedni, az attól függ, hogy Oroszország és a világ számos olyan más országa, akik atomhatalomnak számítanak, azok milyen gyorsan, mennyi időt, energiát és pénzt tudnak abba beleölni, hogy ezek a most üzemelő blokkokat már tulajdonképpen nem ilyen egy-két blokknak szánjuk, hanem globálisan is egyre több ilyen blokkot tudjunk építeni, de ehhez tényleg az kell, hogy nagyon sok időt, energiát és pénzt kell beleölni a technológiai fejlesztésekbe, de hogyha ez sikerül, akkor az atomenergetikának az egyik kritikus kérdését, a kiégett üzemanyagok kezelésének a kérdését, azt nagy mértékben meg tudjuk könnyíteni. Azáltal, hogy ugye felhasználjuk, újra feldolgozzuk ezeket a kiégett üzemanyagkazettákat.
Ilyen fejlesztések, ilyen kutatások Oroszországban zajlanak csak, vagy a nyugati országok is próbálnak új technológiákkal a piacra lépni?
Alapvetően Oroszországban zajlanak ilyen gyorsan neutronos fejlesztések. Nyugaton is próbálkoznak, de ott nincsenek ilyen típusú látványos eredmények, tehát nincsenek ilyen már működőképes technológiák, vagy tesztelés alatt álló olyan, például ilyen üzemanyagkazetták se, amelyeket ilyen gyors neutronos blokkokba be tudnak tenni. Tehát a gyors neutronos technológiák szempontjából Oroszországot világ elsőnek lehet tekinteni. Ez pedig abból adódik, hogy Oroszország az elmúlt évtizedekben soha nem állt a fejlesztésekkel, hanem folyamatosan fejlesztette az egyes technológiákat, és ezért tartott, hogy most tulajdonképpen világ első a gyors neutronos technológiák tekintetében.
Árfás Zsolt atomenergetikai szakértőt hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
A magyar lakossági fogyasztók továbbra is a legkedvezőbb áron jutnak hozzá a villamos energiához és a földgázhoz az Európai Unióban, mondta az Inforádiónak a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője. Serre Zsoltot Sipos Ildikó kérdezte.
Maga a vizsgálat lényege az, hogy európai fővárosok villamos energia és gáz árát hasonlítja össze. Azért fővárosok tartoznak bele ebbe a vizsgálatba, mert nagyon sok európai országban eltérőek az árak az egyes régiók között a villamos energia és földgáz tekintetében, ezért, hogy az összehasonlítás megfelelő legyen, fővárosokat vettünk figyelembe, illetve a fővárosok árait. A vizsgálatot az osztrák szabályozóhatósággal közösen rendeljük meg, egy finn cég végzi. Ennek eredményeként Budapesten a villamos energia átlagára 10,46 eurócent volt kilowattóránként, ugyanez a gáznál 2,83 eurócent kilowattóránként, de ha meg akarjuk nézni azt, hogy hol állnak az árak, mert minden összehasonlítás kérdése. Zárjelve, hagyj jegyezzem meg, hogy a budapesti ár alatt a magyar árat kell érteni, hiszen Magyarországon egységes díj van villamosenergiában és gázban. Szóval, ha megnézzük az árakat, villamosenergiában továbbra is a német főváros, a német ár az, amelyik a legmagasabb. Ez a magyar árnak a 3,5-szerese. Magyarország az Európai Unión belül továbbra is villamosenergiában a lakosság számára a legolcsóbb. Ha ugyanezt megnézzük a földgáz tekintetében, Budapest, azaz a magyar ára legolcsóbb, nem csak az Európai Unión belül, hanem még a további vizsgált országok fővárosait nézve is. De ha megnézzük a legdrágább földgáz lakossági árat, nos, az Stockholmban, az a Svédországban van, ahol több mint 8-szorosát kell fizetni a magyarországi árnak. Ha belegondol az ember egy fűtési időszakban, és megnézi a gázszámláját, ha ennek a 8-szorosát kéne kifizetni, az milyen teher lenne, akkor körülbelül egy arányt tud összeállítani.
Van-e a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak mondjuk évekre visszamenőleg összehasonlító adata, hogy hogyan változott ez a rangsor? Budapest mióta van ennyire kedvező helyen a rangsorba a villamosenergia átlagárát vagy a földgáz átlagárát tekintve?
Az elmúlt 5 évet nézve, majdnem 3 évben keresztül a földgáz átlagár Budapesten volt a legolcsóbb az Európai Unióban. A villamos energiánál ez több mint egy év, ami Magyarországot mutatta, mint legkedvezőbb villamos energiár. Ez azt mutatja, hogy ha bár voltak mozgások a villamos energia, illetve a földgáz árában Nyugat-Európában, alapvetően tendenciában nem változott meg az, hogy a nyugat-európai szabadpiacon lényegesen többet kell fizetni a földgázért, illetve a villamos energiáért, mint Magyarországon.
Serre Zsoltot, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Újabb jelentős földgázmezőre bukkant Kína. Az ország északnyugati területén 100 milliárd köbméter tartalékkal rendelkező mezőt fedeztek fel a szakemberek. És nem ez az egyetlen jelentős találat az elmúlt időszakból. Salád Gergelyt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezetőjét, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatóját, Kína szakértőt hallják.
Kínának óriási szüksége van új energiaforrásokra, mert hát a kínai gazdaság az tovább növekszik, és ezzel párhuzamosan természetesen az energiafogyasztása is növekszik, és hiába az 5. legnagyobb olajtermelő a világon, és földgázban is viszonylag előkelő helyen van, energiaforrásainak egy jelentős részét továbbra is importálja, ami hát egyfajta függőséget, biztonsági kockázatot is okoz neki. Másrészt pedig hát azért, hogyha sikerül könnyen kitermelhető földgáz, illetve olajmezőket feltárni otthon, akkor azok olcsóbbak is, mint az import. Ezért tehát minden fronton kutatják az új lelőhelyeket.
2020 nyarán azt jelentették, hogy egy 1000 milliárd köbméteres mezőt találtak a középnyugati Szecsuan tartományban, a múlt év végén pedig azt jelezték, hogy egy 100 milliárd köbméteres mezőt találtak az északnyugat kínai Xinjiang tartományban. Az, hogy ilyen jelentős mezőket találnak, ez azt jelenti, hogy sokkal nagyobb, sokkal aktívabb a kutatási tevékenység, vagy azt, hogy változott a technológia, esetleg nyugati munkaerőt, nyugati technológiát vesznek bérbe vagy igénybe?
Hát ezeket együtt jelentik, ugye a kínai lelőhelyeknek a feltárás az 1950-es évek óta folyamatosan zajlik. Az egyik legnagyobb gázmezőt egyébként magyar geológusok és geofizikusok fedezték fel annak idején Észak-Kelet-Kínában, még az 50-es években, csak ilyen érdekességként jegyzem meg, de hát azóta természetesen folyamatosan zajlanak a kutatások, és hát ahogy a technológia fejlődik, és ahogy Kína egyre inkább energiaéhesebb, tehát egyre nagyobb forrásokat fektetnek új földgáz, illetve olajmezőknek a feltárására, így szaporodnak meg ezek a hírek, de azért összességében ezek nem fogják megoldani Kínának a problémáit, tehát még mindig kőolajjának több mint az 50%-át azt importálja, kőolaj felhasználásának, és a gáz ellátásának, ami egyébként nagyon alacsony szintű Kínában nagyon kevés gáz használnak, de annak is, mit használnak, annak is csak a 55%-át tudják otthoni forrásból fedezni, 45%-ot importálniuk kell.
Van egyébként ezekben a bejelentésekben valami politika is, hiszen Xi Jinping múlt évben jelentette be, tulajdonképpen meglepetésre, hogy igencsak jelentős zöldítési folyamatot indít el, és hát ehhez mindenképpen szüksége van a távol-keleti országnak földgázra. Szóval lehet ebben némi kommunikációs fogás, vagy egyszerűen a zöld politika miatt egy megnövekedett nyomás erre a szektorra?
Inkább azt mondanám, hogy ilyen felszerezések mindig is voltak, csak korábban nem nagyon érdekelt senkit, hogy most Kínában találnak egy új gázmezőt. Most viszont ezt azért a nyugati újságok is megírják, hiszen bármi, ami Kínával kapcsolatban történik, az politikai jelentőségű. És hát itt ugye zajlik a versenyfutás Kína, illetve az Egyesült Államok között a világ legkülönbözőbb területein, így például a környezetvédelem, illetve a szén-dioxid kibocsátás területén is. Ugye azért versengenek az országok, hogy ki lesz a legtisztább, ki járul hozzá leginkább a föld megmentéséhez, és így tovább, és így tovább, és így tovább. És azért bármiféle ilyen felszerezésnek, hogy mondjuk egy gázmezőt találtak, ennek politikai vonzata is van, de itt nem minden, hogy a kínaiak lennének aktívabbak a kommunikációban, én azt gondolnám, hogy inkább a nyugati média figyel jobban ezekre a hírekre.
Lehet-e már látni konkrét lépéseit az említett zöld forradalomnak, vagy ennek a zöldítésnek, amelyről Xi Jinping beszélt? Idén már érezhető változás történik-e akár az iparban, akár az energiaszektorban Kínában?
A kínaiak évek óta beszélnek arról, tehát már a nagy bejelentés előtt is évek óta beszéltek arról, hogy kizöldítik az országot, és igyekeznek visszanyesni a szén-dioxid kibocsátást, ami hát szükséges is, itt ugye a világ legnagyobb szén-dioxid kibocsátójáról van szó, messze, toronymagasan Kína az első. És hát vannak olyan lépések, hogy például a zöld energiáknak, zöld technológiáknak a kidolgozására nagy összegeket, nagy energiákat fekteknek, ma már Kína a világ legnagyobb szél energiafelhasználója, vagy napenergia felhasználója. De ezek azért még nagyon-nagyon kis kezdeti lépések. Gondoljunk vele abban, hogy a kínai energiamixbe 57%-ot, ami egy óriási arány, még mindig a szén teszi ki. És hát a szénnél szennyezőbb energiaforrás nem nagyon van, és a mai napig is 57% a szén arány, és minden más, tehát olaj, földgáz, atomenergia, egyéb megújulók, egyebek azok csak 43%-ot tesznek ki, tehát még bőven van hova fejlődni. Tehát hogyha most azt látjuk, hogy mondjuk felfedeznek egy-egy új gázmezőt, vagy felépül egy újabb gázvezeték, mondjuk Oroszország és Kína között, ami ugye a kínai gyárakat, vagy a járműveket gázzal látja el, ezek mind ilyen néhány ezrelékét változtatnak csak ezen az energiamixen, még mindig sajnos a szén az uralkodó.
És látszik valami fajta terv, vagy ütemterv arra, hogy hogy vezetik ki, vagy legalábbis hogy csökkentik jelentősen a szén szerepét?
Ilyen évről évre a központi hatóságok ilyen tartományokra lebontva kiadnak ilyen kvótákat, hogy hány gigawattnyi szén erőművet kell bezárniuk, de ugyanakkor ezzel párhuzamosan meg engedélyeket is adnak ki új szénerőműveknek az építésére, ezek viszont már tisztábbak, meg hatékonyabbak. Tehát egyelőre nem a szén kivezetését termelik, hanem a nagyon elavult, nagyon ócska, ócsi, hatékonytalani szennyező erőműveknek a kiváltását újabbakkal. Itt a problémát az okozza, hogy van Pekingnek egy stratégiai érdeke, hogy már pedig mi megmutatjuk a saját állampolgárainknak, meg a külföldnek is, hogy kőkeményen dolgozunk a mindenféle szennyező gázoknak, meg egyebeknek a kibocsátásának a csökkentésén. Másrészt pedig van a helyi tartományi, meg városi kormányzatoknak az az érdeke, hogy olcsó energiához jussanak gyorsan, és hát ahol mondjuk szén áll rendelkezésre, ott bizony az lesz a helyi érdek, hogy a szénerőműveket működtessenek, vagy építessenek. És hát e között a két érdek között változik sokszor a pillanatnyi erőviszonyoknak meg szükségek függényében a valós helyzet. Például tavaly év első felében, amikor beütött a koronavírus járvány, akkor annyi új szénerőmű építését engedélyezte a központi kormányzat, mint összesen azt megelőző két évben. Tehát akkor látszott, hogy kell a gazdaság feltörgetéséhez az olcsó szén energia, ezért elengedték ideglenesen ezeket a mindenféle zöldítési terveket.
Salád Gergelyt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezetőjét, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatóját, Kína szakértőt hallották.
Energiavilág. Az energiavilága, a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt, Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!